Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai vendége az idei magyar államfő választás vesztes jelöltje, Majtényi László. Őt hallják. Itt a Székelyföldön meglehetős értetlenséggel figyelték a magyar köztársasági elnök választást, mert hogy két jelölt is volt, a második jelöltről pedig mindenki úgy tudta, hogy esélytelen, és nem értették környezetünkben élők, hogy akkor miért is kell, és hogyan is lehet elindulni.
Hát az nagyon is pontos megállapítás, hogy a köztársasági elnöki tisztség elnyerésére nekem semmiféle esélyem nem volt, és nyilvánvalóan, hogyha ez tudható, akkor az is logikus, hogy nem azért vállaltam el a jelöltséget, mert bíztam abban, hogy köztársasági elnök leszek. Ha nem ennek nyilvánvalóan, akkor más okai voltak. Hogy miért esélytelen a dolog, azt talán egy mondatban érdemes elmondani. Ugye Magyarországon, ellentétben például Romániával, a köztársasági elnököt az országgyűlés választja, az országgyűlésnek 199 tagja van, az első fordulóban kétharmados többség kell ahhoz, hogy a jelölt köztársasági elnök legyen, a második fordulóban pedig a részvételtől függetlenül az a jelölt lesz köztársasági elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. Úgyhogy ehhez képest az is tudható, hogy a magyar parlamentben az ellenzék összetétele ilyen, és hogy mekkora az aránya az ellenzéknek. Úgyhogy akkor, amikor én ezt elvállaltam, az is teljesen képes volt, sőt azt kell mondjam, hogy inkább valószínűtlen volt az, hogy én egyáltalán jelölt lehetek, mint az, hogy el sem érem a jelöléshez szükséges támogatást. És mégis elvállaltam, egyébként akkor erről is egy mondat, hogy úgy lesz az ember jelölt a magyar közjogi rendszerben, hogy a országgyűlési képviselők együttöde nyílt ajánlásban őt köztársasági elnöknek javasolja. Ez tehát ugye a magyar rendszerben most 40 képviselői ajánlás, én végül is 43 ajánlást kaptam, ami azt jelentette, hogy az összes alkotmányos, hát alapon álló párt és egyéni képviselő engem ajánlok. Hát, hogy veszik egy kivételével, de ő viszont az első körben már megszavazott. Őké Zoltán volt, vagy még mindig ő a veszprémi hát egyéni képviselő, aki ott egy időközi választáson nyerni tudott. De ez azt jelentette, hogy a demokratikus koalíciótól egészen a lehet más a politikáig mindenki demokratikus pártnak a támogatását megnyertem. Ebben egyébként az is benne van, hogy a Jobbik nem állított jelöltet, és sem engem, sem pedig Áder János nem támogatott. Az eredmény pedig az lett, hogy az első fordulóban nem kapta meg a kétharmados többséget a Fidesz jelöltje, a második fordulóban viszont természetesen nyert. De az én célom az ezek szerint ugye nem az volt, hogy köztársasági elnök legyen. Nekem ugye ez egy kis, hogy mondjam, olyan furcsa az emberi gondolkodás, hogy ez engem jó érzésem is eltöltött, mert teljes mértékben kizárható az, hogy bármiféle személyes érdek szerepet játszott volna abban, hogy én ezt erre a tisztségre a felkérést elfogadtam, hanem többféle politikai célom volt azzal, hogy a jelölést hát tudomásul vettem, és pozitívan válaszoltam rá. Ugye az egyik az, ami számomra talán a legfontosabb, hogy 2,5 hónapon keresztül jártam az országot Dél-Magyarországtól Észak-Magyarországig, Kelet-Magyarországtól Nyugat-Magyarországig, Budapesten is sok helyen, és mindenütt arról az alkotmányos és demokratikus Magyarországról beszéltem, amely alkotmányos és demokratikus Magyarország számára minden egyes polgár ugyanolyan fontos, mindenkinek a személyes mi sajtóságát egyformán tisztelik, amely országban 4 évente az uralgó hatalmat mindig le lehet váltani, szabad választásokon, ahol a választási kampányban az ellenzéknek és a kormánypártnak mindig azonos lehetősége van ahhoz, hogy az üzeneteit eljutassa az állampolgárokon. Egy olyan országot képzeltem el magamnak, amelyben a 2 millió rettenetes körülmények között élő harmadik világbeli szegénységben tengődő magyar az ugyanolyan fontos, mint a gazdagok, és egy olyan ország, ahol az a típusú korrupció, amelyik magát az államot ejtette fogjul, és az állam szívéből terjed szét, ezt a korrupciót az állam felszámolja. Az ilyen típusú korrupció egyébként felszámolható, noha persze korrupciómentes ország nem képzelhető el. Hát ez volt az én legfontosabb célom, hogy ezekről a eszmékről beszéljek, és ez nagyon-nagyon sikeres volt, és azt mondhatom, hogy végül is boldog vagyok, hogy ebbe a kalandba belefogtam, mert rengeteg emberrel találkoztam, mindenütt tömött termek előtt beszéltem, és ugye volt egy csúcspontja ennek az egész dolognak, hogy aztán a parlamentben is alkalmam volt 15 percben a kormánypártokkal szemben állva elmondani ezeket az eszményeket és figyelmeztetni őket a korlátlan hatalom veszélyeire, sőt, hogy aztán március 15-én még egy népgyűlésen is tudtam beszélni. Hát ez volt az én célom, alapvető célom, de más politikai haszna is volt ennek, mert a magyar közbeszédet az elmúlt időszakban elég nagy arányban foglalták le azok a viták, amelyek a kormánypárt és a Jobbik között zajlottak. Most pedig azért 3 hónapon keresztül egy nagyon fontos kérdésben arról, hogy milyen legyen ez a 4. köztársaság, az alkotmányos demokratikus ellenzék és a Fidesz közötti polémia zajlott. Körülbelül ennyit tudok alapvető célokként és alapvető magyarázatként arról elmondani, hogy miért vállaltam el.
Mi lehet ennek a folytatása, vagy ha úgy tetszik, ha már a gyakorlati haszonról beszélünk, hogy az élményen kívül, hogy ez a beszéd elhangozhatott a parlamentben, hogy volt ez a megelőző kampányidőszak, mi az, ami tényleg kamatoztatható?
Hát én azt gondolom, hogy ez önmagában. Tehát azért hát ennek az egyik haszna az, hogy az alkotmányos ellenzék, amelyik még soha semmiben, soha nem értett egyet, volt egy ügy, amelyben össze tudott fogni. Ez önmagában nagy dolog. Az, hogy én végigjárás nagyon népes hallgatóság előtt az alkotmányosságról beszéltem, az nem úgy van, hogy ez elszáll a levegőbe. Tehát az egy nagyon hibás gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy hagyjuk már abba a beszédet, és cselekedjünk. Hát a köztársasági elnökjelöltnek lenni, az cselekvés. Köztársasági elnökként beszélni, az cselekvés. A parlament neóvult falai között az alkotmányos Magyarországról beszélni, és ezek a falak picit ugye ilyenkor megremegnek, mert hát nagyon régen ilyen hangot nem volt. Ezek fontos cselekedetek. Tehát ez az időszak, azt gondolom, hogy Magyarországot, legalábbis az ilyen reményeim szerint, közelebb vitte ahhoz a remélt és eszményének gondolt 4. köztársaság, az, amelyet én elérendőnek tartok. Ugye itt arra van szó, hogy mit tehet egy ember. Ugye Kossák Lajosnak ugye van erről egy szép könyvcíme, hogy hát egy ember szerintem mennyit tehetne. Ugye közben pedig ugye folyamatosan gyaláztak, rettenetes ilyen hazugságárjákat lehetett rólam hallani és rólam olvasni a kormányzati sajtóban, amelyik az én szolgásom szerint hát nagyon-nagyon hasonlít ma már a totális rendszerek sajtójára. Ideértve a náci és a kommunista médiát, miközben a rendszert én még mindig nem nevezném diktatúrának, de autoritár rendszernek igen, én különbséget teszek a kettő között, és azt gondolom, hogy az én vállalásom erről szól. Ugye az egyik kérdés az, hogy ezután én fogok-e politizálni, Erre azt tudom mondani, hogy ugye a szónak az eredeti görög értelmében, ugye politizálni a közügyekkel foglalkozni igét akarja. Ebben az értelemben, hogy az elmúlt hát jó néhány évtizedben én azt csináltam, ezután is fogok ilyen értelemben politizálni, de soha nem merült fel bennem, hogy pártpolitikával foglalkozzak, nem megfigyelőként, hanem résztvevőként, tehát pártpolitikai karriert aztán egyáltalában nem hajtanék elindítani. És ugye ilyenkor állandóan az ember kapja azokat a kérdéseket, hogy milyen további pozícióra jelentkezne, és hát erre azt tudom mondani, hogy nincs kezdem semmilyen más pozícióra jelentkezni, erre se én jelentkeztem, hanem hát rávettek, és azt gondolom, hogy nem hoztam rossz döntést, amikor igen mondtam. Egyébként noha ugye a pártok jelölik az embert, engem nem pártok kerestek meg, hanem ugyancsak közéleti, elkötelezettségű, tekintélyes magyar polgárok, és az ő kérésükre vállaltam el. A vállalás pillanatában erősen kétséges volt, hogy a alkotmányos demokratikus pártok ebbe beállnak-e végül is. Nyilván politikai érdekeiket követve úgy gondolták, hogy okosabb mögém állni, mint már gondolom én.
Térjünk vissza egy kicsit ezekhez a szidalmakhoz. Itt biztos, hogy két történetet hall, legalább két tábor, de lehet, hogy több tábor van. Az egyik azt hallja, hogy mi kell ahhoz, hogy negyedik magyar köztársaság legyen, mert most nincs köztársaság, most nincs alkotmányosság, vagy ha van, akkor az súlyosan kifogásolható. A másik tábor azt hallja, hogy itt alkotmányosságban, köztársaságban, vagy legalábbis egy alkotmányos jogállam működik, amelyben az kormányoz, aki a legtöbb szavazatot kapta, aki mögött ott van a magyar emberek akarata, és jön ez a Majtényi László, és mindenféle csúnyákat állít, valószínűleg azért állítja, mert Soros ügynök. Na most azoknak, akik ezt hallják, és ezt látják, mit lehet mondani, és kell-e erre válaszolni, például a Soros ügynöközésre?
Hát ugye egyrészt ez egy ilyen kétarcú dolog különben. Tehát az egyik az, hogy mit szabad, másik pedig mit lehet mondjuk erkölcsi megalapozottsággal mondani. Én a szólásszabadságnak nagyon tág értelmezését fogadom el. Tehát ugye én eltöltöttem, hát mondjuk 3 évtizedet biztosan a közéletben, és ez alatt 3 évtized alatt hát meglehetősen sok rágalomért, és azt mondhatom, hogy én jogi elégtételt soha nem vettem egyikért sem, a vállamat vonogattam max. De ugye az egyik része a kérdésnek, amelyik a fontosabb elem, az, hogy nekem egy nagyon kedves szövegem, az ugye 17. század első felében született egy John Milton nevű angol szerző tollából, aki ugye azt a kérdést tette fel, mi a világon a leghatalmasabb, és azt mondja, hogy a világon a leghatalmasabb az Úristen. Megkérdezi magától, hogy mi a második legnagyobb erő a világon, és erről azt mondja, persze akkor még ilyen Ribbentrop-Molotov paktumról és ilyen hát totális médiáról és Goebbelsről és hasonlókról semmit nem tudok, de azért azt mondta, hogy a világon a második legnagyobb erő az az igazság. És azt is mondja, hogy az igazság nyíltításában nem szenvedhet vereséget a hamiságtól. Na most ezt persze tudjuk, hogy nem igaz, mert ez egy nagyon szép gondolat, de a történelmi tények, ugye mást mondanak, és amikor Milton ezt írta, akkor nem volt szólásszabadság, és teljes volt a cenzúra, és ő a szólásszabadság mellett érvelt, egy cenzúra uralt a világban, de ma már tudjuk, hogy hát manipulálni lehet az emberek gondolkodását, de én azért ebből az eredeti gondolatból, amit mindenképpen fenntartandónak tartok, hogy az igazság az soha nem erőtlen egy vitában. Tehát mindig keresni kell a vita lehetőségét az igazság és a hamisság között. Én persze azt gondolom, hogy ez nyilván nagyon világos, hogy az ember azt gondolja, hogy az igazság az ő oldalán áll, és akkor lássuk a nyílt vitát, és akkor abban el lehet dönteni, hogy kinek van igaza. Mondjuk én azt gondolom, hogyha valaki a parlamenti vitát figyelemmel kísérte, és meghallgatta az én 15 percemet, és Áder János 15 percét, akkor akár mit gondol egyébként én rólam, meg akár mit gondol arról, amit képviselek, meg akár mit gondol arról, hogy ez is megjelent a magyar sajtóban, hogy Soros György helytartója lennék, hogy akármit is gondol ezekről, de ha odafigyel erre a két beszédre, akkor valamilyen értelemben tud választani, és én bennem nyilván van egy olyan remény, hogy azt gondolja, hogy meggyőződ volt az én 15 percem, mint Áder János, akiről egyébként soha az életben egy rosszot nem szóltam. Tehát a bírálni is csak nagyon halványan bíráltam, de hát erről szól az amit hát idegen szóval deliberációnak hívnak, tehát erről szól az, hogy a közügyeket nyilvánosan megbeszéljük. És akkor ugye meg lehetett nézni a magyar televízióban, hogy miket állítanak rólam az engem rávalmazók, és ugye arra is voltak fórumok, hogy én ezekre a rávalmakra tételesen válaszoltam, ugye ezek hazugságok. Most egyébként ott tartok, ezt én erről még máshol nem beszéltem, de ott tartok, hogy most valószínűleg hozok egy olyan döntést, hogy betárlám azokat, hogy ti választok egy, mert ugye olyan hazugságáradat ment ellenem, hogy az mondjuk nem biztos, hogy érdemes a strapát mindegyik gonoszságot bíróság elé vinni, de lehet, hogy néhányat kiválasztok, és ezekben az ügyekben perelni fogok. Ugye mégiscsak az történt, hogy ilyen Mr. 20%-ok, erkölcsi nyomorékok, tényleg rendkívül züllete emberek, a sáros cipőjüket rendszeresen belén törölték. Úgyhogy lehet, hogy elmegyek bíróság, aztán ugye, hogy a bíróságon mit érek el, az megint egy kérdés, de most azt gondolom, hogy erkölcsileg indokolt, hát nem a saját védelmemben, mert ez nem nagyon érdekel. Egyébként rengetegen féltettek attól, hogy ugye miért megyek én ebbe bele, többen nyilvánosan is arról írtak, hogy én rá még milyen nagyon nagy szükség lenne, hogy egy alkotmányos, demokratikus Magyarországon, és hogy helyesen, hogy most egy ilyen történetben elkoptatom magam, de hát én meg azt gondoltam, hogy ez egy jó vállalás, ugye az ember élete egyrészt eléggé rövid ahhoz, hogy csak a kettelései töltsék ki, meg az a munka, amit egyébként nagyon szeret végezni, és eléggé hosszú ahhoz, hogy ilyen típusú vállalások viszont beleférjenek. Tehát ugye én azt gondolom, hogy én ezt azért alapvetően a közjó szolgálatában vállaltam el. Úgyhogy körülbelül ennyi erre a kérdésre válaszom, tehát hogy egyfelől azt gondolom, én hiszek a szabad vitában, és az, hogy én ebben a vitában részt vettem, és hogy az ugye 30 évnyi közéleti tevékenység után csak azt a hazugságot tudták ellenem felhozni, hogy a Soros György ügynöke vagyok, ami egyébként, hogy mondjuk megint arról van szó, hogy én az egész életemet végigírtam, tehát az életem úgy, ahogy van, dokumentálva van, ezek olvashatók is, bárki ebbe belenézhet, csak akkor láthatja, az szerintem akinek erre szeme van és szimata, az azonnal két perc után látja, hogy ez az ember a saját vezérlő csillagai után megy, vagy valaki irányítja. Meg hát ugye az életemben volt néhány olyan momentum, amikor kifejezetten a személyes érdekeimmel szemben álltam ki az igazságért, ugye a korrupciót nagyon gyűlölöm, ez talán tudható rólam. Az is, hogy ORTT elnökként hát hatalmas pénzt hagytam a kasszába, amikor az MSZP és a Fidesz közös korrupció ellen tiltakozásul elmondtam, ugye nem csak a miniszteri fizetésemet hagytam ott, hanem a igen-igen jelentős nekem járó végkielégítést, miközben a korrupt döntés meghozatalói, akik meghozták a korrupt döntéseket, hát ezt egyébként mondjuk szégyellem is említeni, hát ők szépen a kaszához járultak. Ennyit egyébként a népmesék igazságáról, hogy a jó elnyeri a végén a jutalmát, a rossz meg a büntetését, tehát az életben nem mindig így működik.
Én követtem a kampányát, és az volt a legjellemzőbb számomra, meg legmeglepőbb, hogy derűs volt és humorral teli. Nem gondoltam, hogy ennyire érinti érzelmileg, most úgy tűnik, hogy érintette számomra.
Hát jó, hát ehhez egyébként erős idegek kellenek. Tehát azt én tudtam, hogy körülbelül mire számíthatok. Ne kell mondjam, hogy azért néha, ugye van az a viccbeli paraszbács, hogy néha azért azt mondtam, hogy ezt azért nem gondoltam volna. Amikor ugye hát ott vannak a tények, és akkor a tényekkel teljesen ellentétes tudatos hazugságokat állítanak. De én is azt gondolom, hogy utána láttam a dolognak az értelmét, ezért hát örülök, ha úgy látja, hogy nem vesztettem el a humoromat végig, és hát ha úgy tetszik, azért nem hagytam magam provokálni. De ugye azért az embernek vannak családtagjai is, tehát a feleségem olvasta ezeket a cikkeket, és hát, hogy mondjam, néha egy kicsit szédelgett, amikor a számítógépem elől felállt. Én ugye mindig kértem, hogy ne olvassa, de hát tudja, hogy van felnőtt embereknek nehéz tanácsokat adni.
Amikor engem kérdeztek arról, hogy mire volt jó ez a köztársasági elnök jelöltség, választás, részvétel ebben a történetben, akire én azt mondtam, hogy én úgy érzékelem ország határon kívülről túl, hogy ez egy pedagógiai program. Felmutatni egy politikai habitust, egyfajta érvelési technikát vagy technikákat, egy jelenlétet, létmódot a közéletben, amely az esélytelen vagy aránytalan politikai viszonyok között is tud valamilyen tartalmat, erőt generálni. És ami független a struktúráktól, mert mindig arról van szó, hogy akkor mi lesz a politikai casting végeredménye, hogy jön létre egy párt, milyenek a párton belüli erőviszonyok. Na most ezek itt mind nem merültek fel. Valóban habitusról van szó, és hogyha igen, akkor mi kell ahhoz, hogy egyre több olyan politikai szereplő jelenjen meg, aki egyrészt autonóm, tehát nem feltétlenül függ a mögötte lévő pártoktól, szervezetektől, másrészt pedig tud esélytelenül is valamilyen teret belakni, kiárni magának, valamilyen erőt felmutatni.
Hát nézd, amit mondasz, én nem cáfolom, és hát örülök, hogy így látja. Tehát ez nyilván nekem célom is volt, és talán más szavakkal, de más fogalmakkal, de hasonlóra beszéltem a Lámúr Kercsengben. Én egyébként azt gondolom, hogy miközben ezeket a generációs érveket nem szeretem, de azért azt gondolom, hogy nyilvánvalóan új arcok kellenek a magyar politikában, ami nyilván azt is jelenti, hogy fiatalok, bár hát én nem zárnám ki a középfiatalokat sem, de azért hát van egy rettenetes csapdahelyzet. Egyébként ez Romániában is hasonlóképpen működik, amennyire én tudom, vagy akár az erdélyi magyar közösségben is tud talán működni, hogy ugye van ez a magyar közmondás, ezen a március 15-i felcsalláson idéztem is, hogy két dolog van, ami a világon biztos: lapjára esik a tehénszar és a politika piszkos. Nem tudom, hogy ezt önöknél ezt használják-e.
Érteni fogja Székelyföld. Vannak tapasztalatok.
Igen. Hogy ez általában tényleg igaz. Tehát akkor a politikát belengi a korrupció, a személyes önzés. Ugye nagyon jó lenne, ha lehetne olyan szabály, hogy csak olyan emberek foglalkozhatnak politikával, akiknek egyébként megalapozott egzisztenciájuk van, tehát akiknek nem élet-halál kérdés, hogy a a kenyerüket úgy keressék meg, hogy politizálnak. Tehát akinek, nem tudom én, van egy komoly orvosi tapasztalata, vagy bármi, akár parasztgazdaságban, hogy mondjam, meg tud új értéket létrehozni, tehát nem értelmiségi szakmára gondolok, de hogy akinek van más útja is a politikán kívül. Egyébként ez a közmondás, amit idéztem, ez nem abszolút. Tehát ugye a magyar történelemben mindig volt, nem nagyon gyakran, ha nem is mindig, de néha voltak olyan fényes pillanatok, ugye ilyen volt, maga az egész reformkor ilyen volt. Tehát ez nem is csak másodpercekig tartott. Tehát ugye az 1848-as csoda, az jó sok reformországgyűlésen készült, és azokon a reformországgyűléseken a centralisták is, meg a radikális jogegység hívőlete, azok hosszú-hosszú időn keresztül a morális szempontot képviselték a politikában, és teljes önzetlenséggel politizáltak, hát ugye nem tudom én, Széchenyi Kölcsein keresztül, de hát ugye tárgabb értelemben Kazinczy, ugye az egész magyar irodalom, ugye ez egy nagyon mélyen politikával átitatott közeg. A magyar irodalomban hát az egészen, hogy mondjam, túlnyomó részben a nagyon komoly morális megalapozása jellemző. Tehát Ady Endre is alapvetően politikus volt, és hát ugye nyilván nem is jól ismeri a hírlapírói tevékenységét, akár Nagyváradon, akár Debrecenben. Hát fantasztikus dolgokat írt, amiket ma ugyanúgy le kell írni. Tehát ugye 1901-ben debreceni hírlapíróként azt mondta, hogy a magyar sajtóra áll is egyre inkább az erdélyire is, hogy hova tovább eljön az az idő, amikor egy leírt mondatot ott azért nem szabad elhinni, mert valaki lemerte írni. Írt a Ady Endre 1901-ben. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a politika morális megalapozottsága az nem annyira ritka, miközben ugye rémes korszakok vannak, ugye ha már az irodalomnál tartunk, ugye Mikszáth belülről ábrázolta nagyon mélyen a dualizmus korának az árnyoldalát, de egyébként ugye abban az időben még ott volt a ugyancsak morálisan megalapozott politika, ugye a Deák és Ötvös fémjelezte, és ott nagyon sokan voltak még körülöttük egészen kiváló emberek, például a királyi főügyész Kozma, akik számára igazi közösségi szolgálat volt a politika. Úgyhogy én most március 15-én is azt mondtam, hogy magyar lányok és asszonyok, fiúk és férfiak, mindannyian legyetek politikusok. Tehát vannak olyan pillanatok a történelemben, amikor a morálisan megalapozott politika igenis lehetséges, és hát nagyon is kívánatos. Úgyhogy azt gondolom, hogy a politikai zűrösséget le kell váltani. Hát egyébként pedig én mondjuk ezt persze nyilván a távolról figyelő embernek a megnyilvánulása, hát én az erdélyi magyar politikában is nagyon komoly morális megalapozottságot láttam az elmúlt 20 év néhány politikai személyiségét nézve. Én Markó Bélát, aki aztán igazán befolyásos személyisége a romániai és azért teszem a magyarországi politikának is, én őt kifejezetten morálisan megalapozott személyként látom, nem eltekintve az egyébként igencsak nagyon figyelemben méltó költői és publicisztikai tevékenységétől. Tehát csak azt akarom mondani, hogy morálisan megalapozott politika lehetséges.
Ilyenkor mindig elszabadulnak a viták, és van, akinek teljesen ellentétes véleménye van, vagy meglátásai, érzetei vannak, na de hát ha van szabad vita, ezeket le lehet tisztázni. Én nem érzem úgy az erdélyi magyar közéletre visszatérve, hogy most lennének szabad vitáink, és végigbeszélnénk ezeket alaposan és érvelve. de lehet erre esélyt találni, és minél kevésbé válik, tűnik esélyesnek az, hogy legyen egy morális alapú, vagy jogalapú társadalom, annál inkább szükséges a részvétel. Úgyhogy...
Visszatekintünk a magyarországi fejleményekre, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben a jogállam lebontása, a független intézmények ellehetetlenítése, vagy majd megszüntetése, az éppen a sajtószabadság korlátozásával kezdődött. 2010-ben egyéni képviselő indítványként Rogán Antal által benyújtott médiatörvények eredményezték azt, hogy a korábban hát úgy, ahogy, de azért értékelhető színvonalon működő közszolgálati média helyén egy kormányzati propaganda televíziók és rádiók csoportja kezdett el működni, és hát fokról fokra szorult vissza a szabad nyilvánosság. És ami most Erdélyben történik, az megint azt mondhatom, hogy hát azért a távol lévő és a mindennapokban az ottani viszonyokat nem ismerő tekintet óvatosságával mondom, de nagyon-nagyon emlékeztet arra, ami Magyarországon elkezdődött 2010-ben, hogy a erdélyi hát plurális és szabad médiának a visszaszorításának a idejét éljük, és hát visszatérve a beszélgetés legfontosabb érdemi részére, ahol a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozzák, ahol nincs szabad vita akár a szabad vita ellenségeivel is, ott hát lefagynak a folyamatok, és hát visszaesünk egy olyan stádiumba, amiről azt gondoltuk, hogy már sikerült meghaladni, egy olyan stádiumba, ahol a vita lehetetlensége miatt hát egy autoriter rendszer vonásai kezdenek előtűnni a szabad demokratikus struktúrák alól.
Na de hát a szabad vita akkor van, hogyha ezt nagyon akarja valaki. Majtényi László akarta, így lett köztársasági elnök jelölt, ha nem is lett köztársasági elnök jelölt, de az utóbbi hónapokban nagyon sok fontos üzenetet hallhattunk tőle. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt. Folytassuk ezt a beszélgetést, mert van még miről.
Köszönöm szépen, én szívesen bármit.